Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A célzott biológiai terápiák hazai evolúciója gyulladásos és metabolikus reumatológiai betegségek kezelésében címmel tartott előadást a Magyar Tudomány ünnepén Pór Gyula akadémikus egyetemi tanár, az MTA Mozgásszervi és Sporttudományi Bizottságának elnöke.
Ez a nap arról szólt, hogy mindenki próbálja realizálni azt az áttörést, amelyet a biológiai gyógyszerekkel el tudtunk érni az elmúlt 10 évben Magyarországon az izületi gyulladások, tehát az artritiszek, illetve az oszteoporózis, vagyis a csontritkulásnak a kezelésében. Alapvetően megváltoztak a lehetőségek, mert gyakorlatilag ezekkel a gyógyszerekkel a betegeknek jelentős életminőség javulást tudunk kínálni, a gyermekeknek fel tudjuk kínálni a teljes élet lehetőségét. Nálunk itt az Orfiban 2 éves gyerekeket is kezelünk, akik korábban a társadalom perifériájára szorultak a betegségük miatt, most gyakorlatilag szocializáció, család, munkavállalás szintjén gyakorlatilag az életnek a minden aspektusát tudják élvezni. Tehát ezekkel a gyógyszerekkel valóban egy új helyzet állt elő a reumatológiában és az immunológiában, amelyet Magyarországon minél szélesebb körben szeretnénk, hogyha kihasználnánk.
Mit nevezünk biológiai gyógyszereknek?
Biológiai gyógyszerekről akkor beszélünk, hogyha ezeket a molekulákat élő szervezetek állítják elő, és különböző biotechnológiai eljárásokkal hozzuk ezeket létre. Ez azért fontos, mert a biotechnológia szó az gyakorlatilag egy magyar szabadalom, még a 1920-as években Ereki Károly volt az, aki ezt az elnevezést adta. Tehát magyarul ő még ugyancsak akkor a cukorrépában és a tehénnek a tejében gondolkodik, de az élő szervezetek által előállított produktumokat és az eljárást magát biotechnológiának nevezte. Mi azt mondjuk, hogy élő szervezetek állítsák elő, biotechnológiai módszerrel szülessenek ezek a molekulák, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a mi szakterületünkön ezek a készítmények nem kémiai, tehát nem a szokásos gyógyszerekkel jellemző kémiai beavatkozással segítenek, hanem különböző immunológiai úton. Mit jelent az, hogy immunológiai beavatkozás? Ez azt jelenti, hogy a gyulladás, mert itt többnyire gyulladásról, vagy valami anyagcsere kisiklásról van szó, mint oszteoporózis, csontritkulás esetén, akkor fölöslegesen gyulladt sejtek alakulnak ki, amelyek úgynevezett inflammációs, vagyis gyulladásos sejttermékeket, mi ezeket úgy hívjuk, hogy citokineket hoznak létre. Na most ezek a biológiai szerek, vagy a gyulladt sejtet, vagy ezt a kóros sejterméket, a gyulladásos produktumot, ez immunológiai módszerrel, vagyis ellenanyaggal való kötődéssel tudják legtöbbször semlegesíteni.
Az ön előadása a gyulladásos és metabolikus reumatológiai betegségek kezeléséről szólt. Nézzük először magát a betegséget. Tulajdonképpen mi az, amivel szemben állunk?
Ugye 2 nagy betegcsoportról van szó. Egyik az artritiszek, tehát ezek az izületi gyulladások, a másik pedig a csontritkulás, az oszteoporózis. Talán érdemes arról néhány szót szólni, hogy milyen nagyságrendű populációt és milyen korosztályos populációt érint ez. Az artritiszek, tehát az izületi gyulladások, nagyon fontos, hogy a fiatal és a középkori korosztályt érintik, számos esetben a gyerekeket. Magyarországon ilyen artritisz körülbelül 150-160 ezer van, és több ezer gyermek is szenved ebben a betegségben. Milyen kórképek tartoznak az izületi gyulladások közé, például a sokizületi gyulladás, amely döntően a kezeket érinte. Aztán van olyan betegség, amely a gerincet, ezt régen úgy hívtuk, hogy Besterev-kór, a hallgatóink közül biztos sokan tudják azonosítani, a pszoriázishoz társuló izületi gyulladás, a különböző autoimmun betegségekhez társuló folyamatok. Tehát egy nagyon sokrétű populációról van szó, de lényeg az, hogy ezek súlyos kórképek, magasabb halálozással járnak, a rokkantságot, a keresőképtelenséget, extrém egészségügyi költségeket vonzanak maguk után, tehát egy maximális életminőség romlás áll elő. Tehát ezek nem az úgynevezett kopásos betegségek, amelyek azt jelentik, hogy itt fáj, ott fáj, fáj a dereka, fáj a tér, de nem, ezek nagyon súlyos progresszív ízületi folyamatok. A másik folyamat, ahol a biológiai szereket használjuk, ez az úgynevezett csontritkulás, vagy oszteoporózis. Ez viszont nem a fiatal korosztályt, hanem inkább az idősebb korosztályt érinti, de viszont rengeteg ilyen betegünk van, hiszen Magyarországon éppen a saját felmérésünk alapján 900 ezer betegről beszélhetünk, ami egy hatalmas szám, tehát a populációnak majdnem egy tized. És itt a kulcs téma az, hogy a csontritkulás következtében különböző törések, csonttörések keletkeznek, például az időskori combnaktáji törés, amelyet mindnyájan tudjuk, hogy sokszor végzetes, az alkartörés, a csigolya törések, amelyek a gerincfájdalomnak egy nagyon fontos forrását jelentik. És hát tudni kell, hogy ezen betegség következtében, amikor a különböző törések kialakulnak, több ezer beteget veszítünk el évente. Tehát mind az artritiszeknek, mind az oszteoporózisnak, tehát a csontritkulásnak nagyon komoly, súlyos következményei vannak, és ezek az ember, a társadalom és a magyar költségvetésnek a büdzséjében nagyon komolyan, keményen lépnek be.
Mennyit segíthet a biológiai terápia?
A biológiai terápia összekötöttük az úgynevezett artritis, illetve az oszteoporózis centrumoknak az országos hálózatával. Ezt létrehoztunk körülbelül 100 oszteoporózis központot, azután létrehoztunk 20-25 biológiai terápiás artritis központot, mert ezekben a központokban történik meg a diagnosztika. Tehát mielőtt a terápia elindul, pontosan nekem föl kell mérni az illetőnek az állapotát, laborvizsgálatokra van szükség, röntgenre van szükség, speciális úgynevezett oszteodenzitometriát csinálunk a csontritkulás esetén. Tehát magyarul a diagnózist fel kell állítani. Miután felállítottam a diagnózist, akkor lehet ezeket a molekulákat bevetni, és tudjuk azt, hogy ezeket a gyógyszereket ma Magyarországon a centrumokban felírva 100%-os támogatásra kapja meg a beteg. Ezzel a lehetőséggel mi úgy gondolom, mikor ezt fölépítettük a 2000-es évek elején, és 2006-tól kapott az OEP, akkor még OEP, most már NEAC finanszírozást, mi jelentősen meg tudtuk haladni a környező országoknak az ez irányú lehetőségeit, és egyértelműen közelítünk az Európai Uniós átlaghoz, az ellátott beteg számot tekintve. Magyarországon körülbelül biológiai terápiában 15-20 ezer beteg van, csontritkulás kezelésére pedig még jóval ennél is több. Mit tudok ebben csinálni? Meg tudom a fájdalmas tüneteket egyértelműen állítani, csökkenteni, és ami nagyon fontos, a betegség előre menetelét meg tudom fogni. Tehát a progressziót, ami azért fontos, mert a beteget meg tudom védeni a mozgáskorlátozottságtól, a különböző szövődményektől, és, ami nagyon fontos, az élettartalmuk megrövidülésétől. Tehát a betegeknek a munkában tartása az nagyon fontos, a munkához való visszatérése, és ahogy már említettem, a gyerekek számára a teljes élet perspektívájának a megnyitása, az azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben Magyarországon nem csak reményként, hanem már realitásként is megjelent az orvosok és a kollégák a különböző centrumokban résztvevők, illetve a betegek számára egyaránt.
Említette az egyéni diagnózist. Mennyire célzott, illetve mennyire egyénre szabott ez a kezelés?
Azt mondjuk, hogy a kezelések azok célzott kezelések, mert nem csak biológiai terápiáról van szó, ezt érdemes hangsúlyozni, vannak most már az úgynevezett szignálgátló molekulák is, amelyet talán egy mondattal magyarázzunk meg, tehát nem magát a biológiai folyamatot elindító gyulladásos citokint, vagy a gyulladásos sejtet fogom meg, hanem ennek a sejten belüli jelátvitelét, az úgynevezett szignalizációs folyamatot gátlom. Világos, hogy ez a molekula, akármelyik legyen, az sokféle van. Ezek célzottan hatnak, mert csak azt a folyamatot gátolják, ami a kóros gyulladásos, vagy a kóros például csontrendszeri folyamatot előidézi. Tehát eleve a kezelés célzott. A másik, ami fontos elem az, hogy próbáljuk utána a betegekre fazonírozni, a betegekre szabni a kezelést, pontosan azért, hogy próbáljuk megtudni, hogy az ő betegségében milyen kóros folyamatok zajlanak, és a nagyon sokféle gyógyszer, amelyek ugye rendelkezésünkre áll, különböző tumornekrózis faktorgátló, interleukingátló, interferongátló, vagy a csontritkulás mezőnet rangligand gátló molekulák, tehát százféle lehetőségem van, és megpróbáljam ezt a célzott kezelést personalizálni, tehát individualizálni, tehát azt adni, ami a beteg szervezetében zajló folyamatot a leginkább, legjobban meg tudja fogni. Tehát gyakorlatilag nagyon nagyot tudtunk előre lépni, mert olyan lehetőségekhez jutottunk az orvostudomány, és jutott a beteg is, amelyekről korábban nem is álmodtunk, és mindez két dolognak köszönhető, a fantasztikus alapkutatások, amelyek ezeket a kóros folyamatokat lépésről lépésre feltérképezték, a másik pedig a gyógyszerfejlesztés. Tehát miután tudtuk azt, hogy hol van a kóros kisiklás, utána le lehetett gyártani azokat a molekulákat, amelyek ezt a kóros folyamatot blokkolni tudják. Ezzel teljesen új perspektívát nyitottunk ki a medicinában.
Nyilván a kutatások folyamatosak. Ön szerint hová fejlődhet a biológiai terápia?
Nagy lépések vannak. Elmondhatom azt, hogy a biológiai terápiában naponta születnek újabb molekulák. Tehát mindig vannak újak és újak. Mindig próbáljuk a meglevő molekulákat tökéletesíteni. Például most már úgynevezett genetikailag módosított sejtekkel próbálunk dolgozni. Az onkológiához hasonlóan, a reumatológiában is eljutottunk oda, hogy a kóros anyagok elpusztítása céljából levesszük a beteg vérével azokat a sejteket, amelyeket kint genetikailag módosítunk, receptorokkal szereljük föl, hogy ezt a kóros anyagot, azt a kóros antigént, azt jobban el tudják pusztítani. Így született meg például ez a CAR-T-sejt terápia, ami nem más, mint genetikailag módosított sejtek. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez a jövő egyik nagyon fontos útja, hogy gyakorlatilag a biológiai szereknek egy speciális alcsoportja, a genetikailag módosított szerek is teret nyerjenek majd a medicinában.
A Magyar Tudományos Akadémia tudományünnep előadásai visszanézhetők az MTA YouTube csatornáján.
Szigma, a holnap világa.
Pusztulnak a hazai bükkösök, ez a fafaj ugyanis az átlagnál rosszabbul reagál a klímaváltozásra, hangzott el a Bükk és a bükkösök Magyarországon című kötet bemutatóján, amelyet a Magyar Tudományünnepe alkalmából adott ki az MTA Erdészeti Tudományos Bizottsága. Magyarországon a bükk leginkább az északi és a déli Dunántúli középhegységben, valamint a Zalai dombságban van otthon. Tatár Tímea összefoglalója.
A bükk országos átlagban az erdőterületek 6%-át borítja, és a 60 erdőrezervátum harmadát teszi ki. Ez a fafaj ezerféleképpen hasznosítható, sorolta a lehetőségeket Szentpéteri Gábor, az Agrárminisztérium főosztályvezetője.
Akkor, amikor még nem volt ilyen vegyipar, akkor például hamuzsírt főztek belőle, és abból szappant készítettek, meg mosáshoz használták. Nagyon jól megmunkálható fafaj, de nagyon jól lehet faszenet készíteni belőle. Különböző eszközöket egy fakan alatt, mint tűzifa sem rossz. És természetesen mindenki szeret egy öreg bükkösben sétálni. Én azt gondolom, hogy az egy felemelő érzés, kikapcsol mindenkit.
A bükk a klímaváltozásra többi fafajhoz képest viszont sokkal érzékenyebben reagál, hangsúlyozta Szentpéteri Gábor.
Ezek a nagyon forró, száraz nyári napok viselik meg a legjobban. Tehát akkor, amikor a légkörben nagyon kevés a páratartalom, a bükk nehezen viseli, rosszul reagál rá, vagy még abban a vegetációs időben, vagy következő évben elpusztul.
Pusztulnak a bükköseink, ezért megoldást kell találni az erdő megújulásra, tette hozzá.
Vannak a bükknek tőlünk délkeletre is állományai, Európa délkeleti felén, Balkánon vannak olyan bükkök, amelyek már sokkal jobban alkalmazkodtak ehhez a megváltozott körülményhez. Sőt, van a bükknek egy keleti bükk nevezetű faja, ami szintén jobban bírja ezeket a szárazabb nyári időszakokat. Tehát nekünk ezeknek meg kell vizsgálnunk, hogy hasonló genetikai adottságokkal rendelkező bükk kerüljön esetleg a Kárpát-medencébe, de egy olyan változat, állata, amely ehhez a száraz nyári időhöz tudott már korábban alkalmazkodni.
A bükk fontosságára a most bemutatott a Bükk és a Bükkösök Magyarországon című kötet is rávilágít, amely a fafaj Kárpát-medencei múltja mellett a jelenlegi helyzetét és a jövőbeli megoldásokat is számba veszi.
Szigma, a holnap világa.
November 13-án volt a Magyar Nyelv napja, amit az Anyanyelvápolók Szövetsége 2011 óta ünnepel. Az apropója, hogy 1844. november 13-án fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá, vagyis államnyelvé tevő törvényt. Az NKN Nemeskürti István tanárképzőkar, magyar nyelv és irodalom tanszékének vezetője elmondta, folyamatosan változik minden élő nyelv, de a magyar egyik sajátossága, hogy nyelvjárási gazdagsága ellenére az Árpád-korban keletkezett nyelvemlék, mint amilyen a halotti beszéd, érthető a mostani olvasók számára is. Pomozi Péter akadémikussal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
1844. november 13-a az a második törvénycikk elfogadásának a napja, ami tulajdonképpen legalább 70 éves aktív kultúrpolitikai és részben direkt politikai küzdelemnek a gyümölcse. Ez a törvénycikk, akkoriban ezt törvénycikknek titulálták, szabályozta a magyar nyelvhasználat kérdését oly módon, hogy ezen túl nem a latin volt a hivatalos nyelv a törvényhozásban, hanem a Magyar Királyság területén bizonyos korábban meglévő autonómiáktól eltekintve a magyar lett mindenütt a hivatalos nyelv. De ez nem csak azt jelenti, hogy a latint a magyar végleg fölváltotta hivatalosan is, hanem azt is jelentette, hogy ezzel a direkt németesítő törekvéseknek is sikerült elejét venni.
Mi történik egy nyelvvel az évszázadok alatt, és mi történt a magyar nyelvvel? Ez egy fejlődés történet?
De nagyon egyszerű a válasz, minden élő nyelv folyamatosan változik, ugyanakkor nagyon érdekes például, és ezt már nyelvtörténészként mondom, hogy a magyar nyelvnek a nyelvjárási gazdagsága ellenére van egy csodálatosan érdekes tulajdonsága, egy kicsit műveltebb magyar olvasó ma is megérti az Árpád korból származó gyönyörűségesen szép halotti beszéd és könyörgés szövegét, ami ugye 1192 és 96 között született, és az első teljes magyar szövegemlékünk, ami fönnmaradt. Na most ez azért borzasztó érdekes, mert vannak Európának politikai és egyéb okból, például földrajzi okból is, annyira szabdalt nyelvjárás területei, ilyen az italikus nyelvjárás terület, vagy a német, ahol ez teljesen elképzelhetetlen, tehát egy alt Niederdeutsch szöveget nemhogy nem ért meg mondjuk egy mai Deutsch beszélő, hanem tulajdonképp még a gondolat se derenk, hogy mi volt egy 8 vagy 900 évvel ezelőtti szövegben, és érdekes módon, tehát a magyar nyelvnek minden természetes nyelvi változás ellenére van egy olyan fajta stabilitása, ha úgy tetszik, konzervativizmus, ami évszázadokon keresztül is egész jól lehetővé teszi a megértést.
A mesterséges intelligencia fejlődésével, vagy térnyerésével milyen hatások érik a magyar nyelvet?
Ezt a kérdést ketté kell bontani, általában az emberi nyelvet érő hatásokra, meg az emberi elmét érő hatásokra, és a magyar nyelvet érő hatásra. Megmondom, hogy miért. Könnyen belátható, hogy abból a sok ezer földi nyelvből, azért ma is még minimum egy 4500-5000 nyelv körülbelül van a földön, amit kisebb-nagyobb közösségek beszélnek, ebből csak 45 olyan van, aminek teljes, úgynevezett teljes infotechnológiai támogatottsága van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az Apple és a Microsoft programokhoz is elméletek minden szoftverhez is megvan az adott nemzet nyelvű változat és támogatás. És ez persze korán sem tökéletes mindig, de ugye ez egy döbbenetes száma hallgatónak, hogy mondjuk 4500 nyelvből 45-nek van, ugye? Hát ez, bocsánat, de hát ez egyetlen 1%, tehát minden századik nyelvre igaz. Most a mesterséges intelligencia terjedésével ez a probléma tovább fokozódik. Azt először is tudni kell, hogy minden optimizmus vagy mondjuk úgy, hogy az emmi támogató propaganda ellenére az alapvető probléma az, hogy az emmi azt tudja, amit beletáplál.
használnak, semmi egyebet, tehát az, hogy ő önálló nyelvi életet élne, és nyelvi viselkedésre képes, az nagyon jól megcáfolja, hogy az emminek semmiféle humorérzéke nincs, tehát tökéletesen csőbe lehet húzni az emmit azzal, hogyha ironizálni kezd az ember, vagy normális vicceket szeretne tőle. A legnagyobb probléma még mindig nem is ez az általános, hanem az, hogy gondoljunk bele, hogy minden olyan új digi fejlesztés, ami ugye napvilágot látott az egyre gyorsuló digitalizációban, az tulajdonképpen a világnyelvekre van kihegyezve. Tehát ilyenkor a kisebb, bármilyen értékes kultúra, és kisebb, bármilyen értékes nyelv is eleve lépés hátrányban van, hiszen nyilvánvaló, hogy a legtöbben és a leginkább arra koncentrálnak, hogy az emmi a legnagyobb nyelveken legyen alapvetően minél tökéletesebben cselekvő, és hát kvázi, de én ezt csak idézőjelben mondom, gondolkodásképes, mert tudom, nekem azért súlyos fenntartásaim vannak az emmi uráoptimista közelítésével, különösen egyébként nyelvi oldalról, mert nekem nyelvészként, nyelvtörténészként és néprajzosként is az a véleményem, hogy igazi, értékes, gazdag és kreatív emberi nyelvhasználat ott van, ahol élő közösség van, élő nyelvhasználat van, ahol olvasnak, gyerekeknek meséket olvasnak, stb. Stb. Tehát magyarán, ahol a nyelvhasználatnak a hagyományos terei élnek és virulnak.
Jó, hogyha egy nyelv egyszerűsödik, mert a legtöbb esetben a fiatalok nyilván manapság a rövidségre törekednek, rövidítik a mondatokat, sőt a szavakat is. Nyilván nem szónoklatokat írnak egymásnak, és a kommunikációjukban sem a minél terjengősebb, szebb mondatok jelentik a lényeget.
Minden nyelv törekszik a gazdaságosságra, tehát önmagában azzal, hogy gazdaságosságra törekszik, nincs baj. Amikor stilárisan csúszik félre a kommunikáció, az viszont hatalmas baj. Tehát amikor, én most nyilván nem fogok itt olyan szavakat idézni, amit a vonaton is nap mint nap hallok, tizenéves, sajnos nem csak fiúk, hanem leánykák szájából is.
Igen, tehát arra utal nyilván, hogy kötőszóvá vált szinte néhány káromkodás.
Például a kedves barátom vagy testvéremnek van egy 4 hangból álló meglehetősen ocsmány szinonimája, amit már nem csak fiúkra, hanem lányokra is mondanak. Úgyhogy valószínű, akkor a hallgatók többségének fölrémlett, hogy miről beszélünk. Ez az egyik oldala, tehát, hogy ez nyilvánvalóan teljes mértékig elfogadhatatlan, és ha anyanyelv ápolók szövetsége nevében beszélhetek, ugye akkor azt mondom, hogy pontosan az a feladata minden anyanyelvi mozgalomnak, de egyébként minden anyanyelvi beszélőnek, hogy törekedjék a kreatív, változatos, színes és élő nyelvhasználatra. Tehát a digi az, ami tulajdonképpen óhatatlanul és érthetően szegényíti és sablonizálja a nyelvhasználatot. És elmondom egyébként, hogy miért fontos az az élő és gazdag nyelvhasználat, amiben még egyszer mondom, a fiatalok rövidítései beleférnek, csak a stiláris szegénység, a szavak nem ismerése, a magyar mondattani szerkezetek nem ismerése és a trágárság nem fér bele. Tehát azért van nagyon nagy szükség erre a változatos nyelvhasználatra, mert igazából minden társadalom annyit és olyan sikeresen tud kommunikálni, amilyen fejlett és általánosan ismert az anyanyelve, meg hát persze a mellesleg használt idegen nyelvek. Ezt már nagyon régen felismerte a modern nyelvtervezés is, tehát 2-3 évtizede a jobb állami nyelvtervezési modellekben nagyon komoly szerepe van annak, hogy fönntartsák ezt a fajta nyelvi minőséget. Tudni gondoljon bele, hogy ha nagyon gyenge a nyelvi minőség, az fölösleges pereknek az ezreit vonja magával a gazdasági szférától kezdve akár az egészségügyiig. Tehát, hogy mindenütt a rossz kommunikáció, ez nem csak azt jelenti, hogy a pincér is kedvetlenebb, amikor udvariatlanul és inadekvát módon rendel tőle egy fiatal egy koktélt vagy egy csésze kávét, hanem az egész társadalmi működés megdöccsen azzal, hogyha a legfontosabb kommunikációs eszköz a nyelv nincsen jó állapotban.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.